Soha ne ülj teljesen tétlenül. Olvas, írj, imádkozz, meditálj, vagy dolgozz valami hasznosat a testvéri közösségért. Ezt egy felső galambfalvai úriember meséli. Úgy hívják, hogy Baglazán Dumitru. Volt egy nagybátyám, aki 48-ban szekuritáté tiszt volt Brassóban. Fiatal voltam, s elmentem Brassóba, ahol nála laktam néha egy hetet, mert így láttam én is világot. Mentem vele este a városba, mert dolga volt, néha elvitt a munkahelyére is, innen tudom, amit elmesélek a továbbiakban. A szekuritáté letartóztatta Arzéni atyát Nagyszombatból, mert ismert volt, hogy csodákat tesz, és az emberek tömegesen mennek hozzá. Például 44-ben azt mondta egy misén az embereknek, hogy hozzák haza Bukarestből a gyermekeiket, mert pusztítás lesz, és rövidesen ezután történt a kegyetlen amerikai bombatámadás. Rettegtek, hogy most a kommunizmus alatt is hasonló tisztasággal fogja elmondani az igazságot. Ezért vitték be, s kínozták meg nagyon szegényt. Ezeket mind a nagybátyám mondta el nekem. A gond az volt, hogy bár ő el sem mozdult a cella fenekéről, hanem térden állva imádkozott, minden éjjel 12-kor kinyíltak a börtönnek kapui. A cellája egy hatalmas teremmel volt körülvéve, mint egy csarnok. Ennek a közepén egy asztalnál ült egy altiszt, s őrizte szüntelen. Kihozták, s megverték, próbálták rávenni, hogy mondja el, hogyan teszi ezt, mert azt hitték, hogy vasfű van nála, amilyet a sünök visznek a szájukba, s ő, hogy annyi időt töltött Szombatfalván az erdőben, szertett a fűre, s a lakatra teszi. De hát hogyan tenni, ha végig a cella fenekén a kövön térdel, és ráadásul két rend ajtó is volt. Egyik este betettek két szekus kémet a cellájába, hogy megnézzék, hogyan csinálja. Az atya viszont nem törődött velük, ők kérdezgették, kötözködtek vele, de ő csak térdelt és imádkozott. Éjszaka 12-kor, mikor kinyíltak a lakatok, a szekuristákat, mintha Isten villáma csapta volna meg, ellepte a félelem és elszaladtak onnét. Egy idő után már senki sem akarta őrizni, mert féltek. A parancsnokot magát is elkapta a félelem, s mit mondott? Hát, hogy megszabaduljon, s mossa kezeit, idehoz mindenkit, lássák, s nem tartja bent többet. Egy este jön a nagybátyám, s mondja, hogy aznap éjjel magával visz, hogy lássunk egy szerzetes Szombatfalváról, aki imádkozván kinyitja a tömlöc ajtajait. Így értünk oda este, hiszen én is kíváncsian látni akartam. Ott volt akkor az egész szekuritáté. Én a lépcsőn álltam, mert nem volt elég hely, hogy bemenjek, s mindannyian vártuk, hogy elérkezzen a 12 óra, és hogy lássuk, hogy igaz-e. És mit látnak szemeink? Nem csak úgy kinyílt egy lakat, szerencsém az volt, hogy fogózkodtam a lépcsőkorlátba. Mert 12-kor a tömlöc ajtó rúgja leugrott, és az egész keserves embertömeg, aki lent volt, rémülten felzúdult a lépcsőkön. Azt se tudták, mit tegyenek félelmükben, taposták el egymást. Attól az órától kezdve nem tartották bent, kiengedték házi őrizetbe. Egy részét ezeknek a dolgoknak a nagybátyám mondta el nekem, de a saját szememmel láttam kinyílni a lakatokat, és azt a rudat félreszökni, és azokat a szekusokat, akik idős emberek voltak, nem olyan fiatalok, mint én, aki 18-19 éves voltam, fejvesztve rohanni. Utána hosszú ideig, ha étterembe mentünk a nagybátyámmal, a szekus barátaival mindig erről beszéltek. Még egy idézet, egy tiszta szív keresztül hatol az égen és a poklon. Zoé unokahúga Gának mesélte a vácai rendőrfőnök, ott született Arzéni, és ott halt meg az édesanyja. És ő meséli el, hogy részt vett az édesanyjának a temetésén. Az atya édesanyjának a temetésekor a helyi rendőrfőnök parancsot kapott Bukarestből, hogyha meglátja Arzéni atyát a temetésen, tartóztassa le. Persze ott is volt a temetésen az atya. Nem akar már megzavarni a szertartást, megvárta a végét, de amint vége lett a temetésnek, Arzéni atya úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. A falubeliek is nagyon örültek az atyának, mert azt hitték, hogy kiengedték a börtönből. Megkérdezte a börtönvezető a rendőrfőnököt, hogyan, nem volt ott a temetésen, nem látta? És mondja a rendőr, de ott volt az édesanyja temetésén, szóba is akartam beleállni a temetési szertartás végén, mert hogy ide valósi lenne, de nem láttam többé, nem találtam. Azt is mondta, hogy a megrovás legyőz, de nem győz meg. Egy Marian Isztor nevű hölgy meséli. Még láttam egy csodát, amelyet nem mondtam még senkinek. Drögenescu-ban voltam, és ott volt egy pap Dácsiából, Niku, mert ha jól emlékszem, úgy hívták. Meghalt az apja és sírt. akkor így jobb oldalról, ahogy mi álltunk, ő szemsége keze tűzlángjában volt. Egy könyvet kért a padról, mert éppen misét tartott, nem csak én láttam ezt a csoportból, amelyel voltam, és nézd, hát eddig nem mondtam senkinek. Mert hogy ugye letartóztatták, és többször letartóztatták, többször volt börtönbe, és akkor kiengedték házi őrizetbe, akkor megint gyűlt hozzá a nép, megint börtönbe csukták, megint kiengedték házi őrizetbe, és gyakorlatilag az egész életét ezzel töltötte. Viszont valahogy a hívek mindig megtudták, hogy hol van, és mentek utána. És így történhetett, gondolom én így csak következtetem, hogy Bukarestbe is levitték, meg a csatornánál is volt, ott kényszermunkára vitték oda az embereket, és Bukarestben, meg házi őrizetben már ebbe a Drăgănescu faluba tették ki, egy pappal volt ott, és akkor festettek ki az egész templomot. De körülötte nyüzsögtek a szekusok, és például ott történt olyan dolog, hogy bementek a templomba, vagy a rendőrkocsi körözött, és állandóan figyelték, hogy kivel beszél, mikor kimentek, akkor azt az illetőt, tehát benne van a Securitate dossziéjába, kikérdezték, vallomást kértek tőle, kivallatták, felírták, hogy kiment, tehát ember nem tudott körülöttem mozogni anélkül, hogy az arról az valamiféle dokumentumnak született volna. És ma olvastam, hogy volt olyan, hogy bement a Securitate, és hogy megnézze, hogy ki van nála, és megint kivel beszélget, tehát egyedül volt, és festegetett, mert éjjel szeretett festeni, mert nappal megkötöttek a festékei, és festegetett, és hátra se nézett, hanem csak úgy oda dobta neki, hogy mit keresel te itt, meghalt az éjjel a gyereked. És az illető hazament, és tényleg meghalt a gyerekkel.
De ugye múltkor azt mondtuk róla, hogy a festményeire azt mondták, hogy az maga egy hitvallomás volt, hogy olyan képeket festett a templomra.
Innen aztán még egy csoda. Miután leereszkedtünk a Drăgănescu hegyéről, felszálltunk a buszra, és miközben arról beszéltünk, amit a templomban láttunk, az atya tűzkezéről, elfelejtkeztünk a jegyekről. Egyszer csak ott látjuk magunk mellett Arzénie atyát, ahogy mondja. Jön az ellenőr, kérjetek jegyet. Az atya ott volt velünk a buszon, de addig egyikünk sem látta az egész csoportból. Egyikünk sem látta, hogy jön velünk az úton az autóig. Amint odaadtuk a pénzt és megkaptuk a jegyeket, kiukasztottuk. Aztán nem láttuk többé az atyát. 2013-ban Marianis Tornak nagyon súlyos műtéte volt. Egy eppen műtét a legnehezebb szövődményekkel. A műtőbe érkezve Mária asszony kitartóan kéri az Arzénie atya segítségét, atya ne hagyjon, segítsen, el ne hagyjon. Egyszer csak a nővérek egyik, aki éppen a műtéthez szükséges dolgokat készítette össze, meglepetten mondja a társának. Nem tudom, mi történik. Valaki folyamatosan mondja, hogy mit tegyek, még mit kell idehoznom. Férfi hangot hallok, aki pontosan megmondja, hogy mit kell tennem. Hát igen, határozott meggyőződésem volt, hogy az atya mondja meg a nővérnek, hogy mit kell tennie. Teljesen biztos voltam benne. Gondolja meg, hogy 3,5 órát tartott a műtét, és az atya küldött az ágyamhoz papot, hogy meggyontasson, és a szent titkokban részesítsen. Ez is egy csoda volt. Mondom, ez nekem még csak eszembe se jutott. Folyamatosan érzem az atya jelenlétét. Egy időben nem tudtam járni a lábam miatt. Eljutottam az Arzénie atya forrásához, és meggyógyultam. Egy asszony innen a faluból csodálkozott. Mit csinálsz te, Mariala? Elmész nyomorékon, és egészségesen jössz haza. Még egy idézet Arzénie bokkától. Ha nem szívből jön, a lélekbe egyetlen szó sem hatol be. Az unokahúga Zoé meséli, hogy amikor érezte a halál a közelettét, kiválasztotta a helyet, ahová temessék. Olyan különleges hely, mintha egy zsoltárból szakították volna. Mondták neki az apácák, hogy nagyon szép az a hely, de nincs ott víz, és sehol egy forrás. Hagyjátok, mondta az atya, majd megérkezik az a forrás. Rövidesen 2-3 méterre a leendő sír fejétől előbukkant az erdőből egy forrás, és ezután hamarosan elhunyt az atya. És még egy idézet. Mert akármilyen ima végződne, vagy kérés, vagy könyörgés, vagy hála, vagy dicsőítés, de mikor az elme lelki állapotokba jut, akkor már nincs könyörgés se. Egy a könyörgés, és más az ima közben végzett elmélkedés, bár okuk egymásban rejtőzik. Kutas, és meglátod, ha az eszed kontemplációba lépett, egy sincs mindezekből, nem is kér semmit imában. Nagyon ritkák azok, akik méltókká váltak sok akarattal, hogy eljussanak a tiszta imádságra. És még egy idézet. Miként a csendes derű pillanataiban a látható tengeren delfinek úsznak, hogy a szív tengerén a csendes derű idején, amikor nem zavarja meg a harag és az indulat, örökké mozognak az isteni titkok és felfedezések, és örömmel töltik el. Amen. 45-ben vagy 46-ban állítólag azt mondta két hölgynek, hogy keletről feljön egy kereszt nélküli nép, kísértik az emberek házait, leontják, megsemmisítik, ember-emberre lép, még emberhúst is esznek, és emberi vért isznak. Aki megmarad abból a háborúból, kiválasztott lesz, mint búza a pejvától. A pejva elszáll, a búza megmarad.